Kedves hallgatóm! Az Úr Jézus kobászról szóló példázata azt tanítja, hogy a helytelen tanítás bekerülése az egyházba végül teljes hitehagyáshoz vezet. Hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet fog az asszony, belekever 3 mérce lisztbe, míg végül az egész megkel. Az Úr Jézus maga mondta: amikor az emberfia eljön, talál-e hitet a földön? Lukács evangéliuma 18. rész, 8. vers. A görög szövegben ez a kérdés úgy van föltéve, hogy a válasz csak negatív lehet. Más szóval, Jézus azt mondja, hogy amikor visszajön a földre, akkor teljes hitehagyást talál-e földön. Pál apostol, amikor egy fiatal embernek írt, aki a szolgálatba lépett, arra figyelmeztette, hogy eljön az az idő, amikor az egészséges tanítást nem szenvedik el az emberek. A Timóteushoz írt 2. levél 4. részének 32. versében írja ezt. Az egyház végső, teljes hitehagyása a laodíceai gyülekezetben tárul elénk, ahogy azt a Jelenések könyve 3. részének 14. versétől a 19. verséig olvassuk. Bizonyára ezt látjuk a mi korunkban. Nincs olyan kultusz vagy izmus, ami félretenné a Bibliát. Úgy látom, hogy még az ördögimádók is a Bibliát használják. A hamis tanítók kovászt tesznek az ételbe, Isten igéjébe. Mit tesz a kovász? A kovász vagy élesztő a kelesztésre, erjesztésre használatos. Amikor a kenyértésztába teszik, akkor azt megkeleszti. Ízletessé is teszi. Ezért találják sokan izgalmasnak a kultuszok némelyikét. A kovásztalan kenyér ízetlennek tűnik. Egy kis kovász segít rajta. Édesanyám nagyon finom kenyeret tudott sütni. Kovászt tett a tésztába, és azután félretette, hogy megkeljen a tészta. Amikor bizonyos magasságot elért, akkor megállította a keresztést, és betette a kemencébe, hogy megsüsse. Láttad-e már, hogy mi történik akkor, ha a tészta tovább emelkedik? Akkor az egész tepsi tészta megromlik, amit senki sem akar megenni. A kovász a gonoszság alapelve. Mindezt példázatokban mondta el Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül semmit nem mondott nekik, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Példázatokra nyitom meg számat, és a világ kezdete óta rejtett dolgokat jelentek ki. Máté evangéliuma 13. rész, 34. és 35. vers. Példázatokra nyitom meg számot, és a világ kezdete óta rejtett dolgokat jelentek ki. Jegyezd meg ezt a nyilatkozatot. Az Úr teljesen új igazságokat tár fel. Amiket most példázatokban elmond, még sohasem hangzott el az Ószövetségben. Ekkor elbocsátotta a sokaságot, és bement a házba, tanítványai pedig ezzel a kérdéssel fordultak hozzá. Magyarázd meg nekünk a szántóföld konkolyáról szóló példázatot. Máté evangéliuma 13. rész 36. vers. Jézus elküldte a sokaságot, és maga köré gyűjtötte tanítványait. Meg akarta nekik magyarázni a konkolyról szóló példázatot. Már azt átvettük, de hadd olvassam fel, ahogy az írásban találom. Ő pedig így válaszolt nekik: az, aki a jó magot veti, az emberfia. A szántóföld a világ. A jó mag a mennyek országának fiai. A konkoly a gonosz fiai. Az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan tehát a konkolt összegyűjtik és megégetik, úgy lesz a világ végén. Máté evangéliuma, 13. rész, 37. verstől a 40. versig. Ez pontos képe a kereszténységnek ebben a korban. Az Úr sohasem tévesztette el a jövendőléseket. Azok olyan pontosan beteljesedtek, amennyire csak lehetséges. Az emberfia elküldi angyalait, és összegyűjtenek országából minden botránkozást okozót és gonosztevőt. Máté evangéliuma, 13. rész, 41. vers. Láthatod, a királyságban a millennium alatt a gonoszság is fölemeli a fejét, de megítélik a gonoszságot, és a tüzes kemencébe dobják őket. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Akkor majd az igazak fénylenek atyuk országában, mint a nap. Akinek van füle, hallja. Máté evangéliuma, 13. rész, 42. és 43. vers. Ezek a szentírásban kemény szavak, amelyek a mi csodálatos Urunk szelíd ajkáról hangzottak el. Az utolsó három példázat szokatlan abban, hogy bizonyos más szempontjaival foglalkoznak a mennyek országának, mint ahogy ma látjuk. Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember, miután megtalált, elrejt, örömében elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megveszi azt a szántóföldet. Máté evangéliuma, 13. rész, 44. vers. A kincs Izrael, a szántóföld a világ. Az ember az emberfia, aki magát adta, hogy megváltsa Izrael népét. Ez nem azt jelenti, hogy valamelyik bűnös ember evangéliumot vásárol, mert az evangélium nincs elrejtve a földben. Izrael azonban ténylegesen eltemetkezett a világban ebben a korban. Valaki ezt mondja, jelenleg is nemzetként léteznek. Igaz, de bizonyára sok küzdelmük van. Nem élvezik az országukat, amíg meg nem kapják azt az Úr Jézus Krisztustól. Nagyon érdekes volt egy újság, ami Izraelből jött bizonyos tudósok konvenciójával kapcsolatban. Egy képen megfigyeltem az emelvény fölött egy nagy feliratot, amit héber és angol betűkkel nyomtattak, és valahogy ez volt a felirat jelentése. A tudomány békét hoz erre a földre. Hadd mondjam neked, barátom, hogy a tudomány nem ad békét Izraelnek és egyetlen országnak sem. Csak a béke fejedelme képes azt tenni. Izrael eltemette magát az egész világon. A zsidók legnagyobb része nem Izraelben, hanem New York Cityben van. A zsidó nép szétszóródott a világon, de Isten nem vetette el őket, mint nemzetet. Pál apostol írta, azt kérdem tehát, elvetette Isten az ő népét? Szó sincs róla, hiszen én is izraelita vagyok, Ábrahám utódai közül, Benyámin törzséből. Az Isten nem vetette el az ő népét, amelyet eleve kiválasztott. Római levél, 11. rész, 1. és 2. vers. Pál úgy gondolta, hogy az Úrnak még nincs elege Izraelből. Zakariás, az Ószövetség egyik prófétája azt írta, hogy egy új nap érkezik meg Izraelnek. Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom a könyörület és a könyörgés lelkét. Rátekintenek arra, akit átdöftek, és úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen gyermeket szokták, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az elsőszülött miatt szoktak. Zakariás könyve, 12. rész, 10. vers. Jeremiás próféta sok fejezetben beszél Izrael népének összegyűjtéséről, amikor Isten elviszi őket saját földjükre. Az az idő még mindig a jövőben van. Amikor Isten összegyűjti őket, akkor azt olyan csodálatosan teszi, hogy még az Egyiptomból történt csodálatos szabadulásukat is elhomályosítja, amit tovább ünnepeltek, mint bármelyik vallásos ünnepüket. Isten még nem adta fel Izrael népét, és ez a példázat nagyon világossá teszi ezt a tényt. Izrael a földbe rejtett kincs, és Krisztus elmegy, és eladja, amije van, és megvásárolja azt a földet. Lényegében önmagát adta azért, hogy megváltsa Izraelt. A mi Urunk a saját vére árán vette meg őket, mint ahogy neked, és nekem is vére által szerzett üdvösséget. Zakariás írja, hogy majd megtisztulás következik akkor, amikor Krisztus visszatér a földre. Azon a napon forrás fakad Dávid háza és Jeruzsálem lakói számára, hogy lemossa a vétket és a szennyet. Zakariás könyve, 13. rész, 1. vers. Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres. Amikor egy nagyértékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt. Máté evangéliuma, 13. rész, 45. és 46. vers. E példázat népszerű magyarázata az, hogy a bűnös a kereskedő, és a drága gyöngy Krisztus. A bűnös eladja mindenét, amije van, hogy megvásárolhassa Krisztust. Egy ének mondja, legdrágább kincsem itt nekem a szép, igaz remény, hogy nyitva számomra a menny, s örökké élek én. Ha a kincset Krisztussal azonosítjuk, akkor eltévesztjük ennek a példázatnak a lényegét. Először kezdjük azzal, hogy ki keresi a drága gyöngyöket. Vajon a bűnösök keresik az üdvösségüket? A Biblia nem így mondja, és nekem sem ez a tapasztalatom, mint lelkipásztornak. A bűnösök nem törődnek az üdvösséggel. A kereskedő nem lehet a bűnös ember, mert semmije sincs, amit fizethetne. Kezdjük azzal, hogy nem keresi Krisztust, és ha keresné, miként vásárolhatná meg? A kereskedő mindenét eladja, amije van. Hogyan adhatja el a bűnös azt, amije van, amikor halott vétkeiben és bűneiben, ahogy azt az Efézusi levél második részének első versében olvassuk? Továbbá a Szentírás nagyon világos abban, hogy Krisztus és az üdvösség nem eladó, az üdvösség ajándék. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János evangéliuma, 3. rész, 16. vers. Isten annyira szerette a világot, hogy fiát adta érte. A római levél 6. részének 23. versében olvassuk, hogy Isten ajándéka az örök élet, ami Urunk Jézus Krisztus által. E példázat helyes magyarázata elmondja, hogy Krisztus a kereskedő. Ő hagyta el mennyei otthonát, és lejötte földre, hogy egy nagy értékű gyöngyöt találjon. Megtalálta az elveszett bűnösöket, és meghalt értük drága vérének kiontása által. Mindenét eladta, hogy megvásárolhasson, és megválthasson minket Istennek. Pál apostol ezt mondta a korintusiaknak: mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Második korintusi levél, 8. rész, 9. vers. Ő visszavásárolt minket Istennek. Most nézzük meg a gyöngyöt egy kicsit. A gyöngy az egyházat képviseli. A drága gyöngy nem olyan kő, mint a gyémánt. Ez élő szervezetből alakul ki. Egy homokszem vagy idegen tárgy betolakodik a kis tengeri lény héja alá. Ez nagyon fáj neki és sérti. A szervezete úgy válaszol, hogy váladékot termel, ami körülveszi az idegen anyagot. Ez a folyadék végül drága gyöngyé formálódik. Nem rubinná és nem gyémántá, hanem csodálatos fehér gyöngyé. A gyöngy nem olyan, mint más drágakövek. Azt nem lehet csiszolni, hogy még szebbé tegyék. Az érintetlenül marad. Mihely csiszolni kezdik, akkor tönkreteszik. A drága gyöngyöt sohasem tekintették nagyon értékesnek az izraeliek. A Szentírás néhány verse ezt a benyomást kelti. Például Jób könyve 28. részének 18. versében a gyöngyöket a korallal együtt sorolják fel. Jól lehet, a gyöngyöt nem tekintették értékesnek a héberek között, de nagyon értékes volt a pogányoknak. Amikor Krisztus használta a drága gyöngy képét, elképzelem, hogy a tanítványok csodálkoztak ezen. A keleti népek a gyöngynek az ártatlanság és tisztaság szimbolizmusát adták, ami csak a királyoknak és a hatalmasoknak járt. Ezzel az ismerettel figyeljük meg ismét a példázatot. Krisztus eljötte földre, mint kereskedő. Meglátta a bűnös embert, és magára vállalta terhét. Bűneink betolakodtak az életébe, mint idegen test. Bűnné lett értünk. Ahogy valaki mondta, Krisztus szívét átjárta a dárda. Krisztus megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért. Ézsaiás próféta könyve 53. részének 5. verse. Figyeld meg, hogy Krisztus mit tett a bűnösökkel. Körülvette őket a saját igazságával. Betakart minket a saját igazságának fehér ruhájával. Ahogy az Efézusi levél 2. részének 10. verse mondja, az ő alkotása vagyunk. Krisztus nem olyannak lát minket, mint amilyenek vagyunk, hanem amilyenek leszünk egy napon, amikor megjelenünk előtte. Így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Efézusi levél, 5. rész, 27. vers. Krisztus mindent eladott, hogy megnyerje az egyházat. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. János 1. levele, 3. rész, 2. vers. Amikor a Biblia utolsó könyvéhez, a Jelenések könyvéhez érkezünk, ott az új Jeruzsálem leírását találjuk, ami az egyház jövőbeli otthona. Figyeld meg a városon kívül látható jelvényt. A kapuk drága gyöngyökből készültek. Ez nem véletlen. Ezt Krisztus tervezte így. Ő a kereskedő, aki amikor talált egy nagy értékű gyöngyöt, elment, eladta mindenét, és megvásárolta azt. Hasonló a mennyek országa a tengerbe kivetett kerítőhálóhoz is, amely mindenféle halfajtát összegyűjt. Amikor megtelik, kivonják a partra, és leülve a jókat edényekbe gyűjtik, a hitványakat pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Eljönnek az angyalok, és kiválogatják a gonoszokat az igazak közül. Máté evangéliuma, 13. rész, 47., 48. és 49. vers. Így lesz a világ végén is. A világ görögül aion, ami korszakot jelent. A Biblia nem tanítja e világ végét. Igaz, hogy idő többé nem lesz, de akkor elkezdődik az örökké valóság, ahogy mi értelmezzük. Nem is tudom megmondani a különbséget, és még soha senki sem tudta megállapítani. A korszak vége egyszerűen azt az időt jelenti, amikor Krisztus visszatér, hogy létrehozza királyságát a földön. És a tüzes kemencébe dobják őket, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Máté evangéliuma, 13. rész, 50. vers. Urunk világossá teszi ebben a fejezetben, hogy szörnyű lesz az elveszettek állapota. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, hálát adok neked azért, hogy életedet áldoztat fel értem, hogy mint drága gyöngyöt megvásárolj magadnak, és örökre a tied legyek. Ámen.